Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményének. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy az a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2×2=4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki. egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak, vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja. mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítő társi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat. Hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és még nem volt bűneset. és még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve ezt a könyvekben, itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti is, elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja, és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába, és ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban, akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ez így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az elsőt Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni. csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. Hát a másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat. Jönnek az életben a problémák, a nehézségek. Jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek. Azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28. 29. verse a második dolog, ugye mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső. nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5:28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most 2 hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a fénynek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdontestüket. Mert a senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk. Ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog, szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat, és ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férjnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És úgy hadd tegyen föl a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egy házat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben. Lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője, az embernek ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok? És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok? Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.